A harmadik ördög a következő fejezet. A szobor Mária rózsája, a földhasadék és a vén körtefa. Madame Crisbé a vidéket nézte, váltig kérdezősködve, minden érdekelte, amit látott. A kidőlt, bedőlt akol a Liskovina szélén, bent az erdő sűrűjében szép fehérkézű nyírfák közül kikandikáló kápolna. Veronka magyarázta, ott ütöttek nagyon egyszerű gazdag kocsmárost a zsiványok, szomorú özvegye kápolnát építetett arra a helyre. Meg lehet örömébe, tette hozzá Gyuri, ó, maga gonosz ember, tette meg Veronka. A Liskovina széles, hosszú erdőség, közepe szép völgyekkel, hegyoldalakkal, smaragdzöld tisztásokkal, szinte olyan, mint egy angol park, csak a fákban kevés a változatosság. A szlávok kedvenc fája a nyír van óriási többségében, éppen olyan melankolikus szőke a fák között, mint azok a lenhajú ancsurkák, bohuskák a leányok között. A Liskovina buja növényzete ellenben változatos. A hatalmas páfrányok szinte a fák derekáig nőnek, a borjúpázsit már elvirágzott, és elszáradottan beillatozta az egész erdő. A növények társadalmában is van hátulja olyan gézengúz perszóna, hogy csak holta után élvezhető. Ó, mennyi változatosság az élettelen élők között. A kard alakú gladiolusznak viszont a föld alatt van a becses része, a hagymája. Aki megeszi, éjszakára megálmodja tőle a jövendőjét, így mondják. Sokkal közlékenyebb az egyszerű marmancs, mert a speketória nélkül is megmondja az embernek, szereti-e, akire gondol. Nagyon-e, vagy kicsit-e, vagy sehogy se. Csak a hófehér virágfogait kell kitépkedni sorra is. Val a megmaradt utolsó. Nem a kert utálatos neveltjei ezek, az anyaföldre ráerőszakolt idegen kölykök, némelyiket be sem fogadja, külön cserébe kell tartani, hanem a lelkéből elkezdett saját magzatai, jó szántából termi, megneveli, ahogy a téli pihenésben előre kigondolta, a többi idevaló teremtmények igényei szerint. A vadszegfű, kelyhe, csapodár, darázsok vendégfogadója, a turbánlilium, madarak ivópohara, a nagybugájú hámfű, pillangók hintája. Mert nyájas erdő a Liskovina. Bogárnak ágyat ad, a karantyú harangjába, madárfészket kereső gyereknek kínál, szamócát, szolgál kinek-kinek, amit megérdemli, éneklő madárnak bogyót termeszt, fiatal vászonnépeknek bokrétát, öregasszonyoknak gyógycsüveket, a gonosz farkasnak sisakvirágot, ami gyilkos növény, híják is népnyelven farkasölő sisaknak. Hogy ölte már farkas, tehát ez nagy kérdés. Mert a farkasnak is van ám magához való esze, és bizonyosan tudja a botanikát is. Közölvén nemzedékről nemzedékre a farkas fiakkal hozzá, hozzá ne nyúljatok, gyerekek, az Aconitum licoctonuhoz, egyetek inkább húst. A Liskovinán keresztül legalább kellemes út esett az árnyékban. Madame Crisbé ugyan örökké remegett, ha a szaladó mókus megzörrenti a bozótot, váltig a zsiványokat várta, akik a gazdag kocsmárost annak idején megölték. De hisz az 80 évvel ezelőtt volt, madám. Azok elhaltak már, azok a zsiványok. Hát a fiaik! Csak akkor nyugodott meg, amikor elhagyták a Liskovinát, és a nyitott oporti határ jött sovány, zav és pohánka földjeivel. Szomorú hely az ilyen, ahol karóra ülnek a petrencék. Egyéb iránt nem soká lehetett nyugodt, mert az oporti határból megint egy erdő kezdődött, a híres Zelena Fruska, mely körte alakban húzódik Makova felé. Hát, ha itt bukkannak fel a nagy cserfák között a zsiványok, és amitől olyan nagyon félt a madám, éppen olyan nagyon óhajtott a Gyuri. Amint szemben ült a leányjal, mindigább megérlelődött benne az elhatározás, hogy feleségül veszi. Az esernyő véget. Igen, a lány igen csinos. De ha nem is volna esernyő, akkor is megéri az áldozatot. Szent Péter tanácsolta, tehát megteszi. Okvetlenül megkéri. Az osztog a babona, amelyet azelőtt annyira szeretett gúnyolni, őt is behálózta, és helyet szorított magának az egészséges gondolatok között. Érezte, hogy egy láthatatlan erő ösztökéri erre a lépésre, hogy miféle erő, mi az az erő? Hát bizonyosan a Szent Péter, aki álmában így ráparancsolt. Hát hogy kell a dologhoz kezdeni? Hogy kell? Ezen töprenget egész úton. Milyen jó van egy kis romantika, mint a regényekben van. Ha teszem azt, zsiványok támadnák meg őket az erdőn, és ő lelövöldözné őket a revolverével, valamennyit. Úgy venné vissza tőlük Veronkát, aki aztán így szólna elérzékenyülve: megmentetted az életemet, a tiéd vagyok, koporsom, bezártáig. De így, minden előzmény nélkül, nem mert közeledni hozzá, torkának adtak a szavak, melyeket elmében olyan szépen kifőzött. Kételyek foglalták el, hát ha nem rokon szenvedik vele, hát ha már van otthon valakire. Lehetetlen, hogy ne legyen, hiszen aki csak látta, ha látta, az bizonyosan beleszeretett. Valami külső eseménynek kellene történni, ami elősegíteni a dolgát. De a zsiványok nem jöttek, talán nincsenek is. Szegény vidék ez nagyon, nincs itt kitől lopni, rabolni, nem terem itt még a zsivány sem. Túl az ellen a fruskán, kibukkant karcsú tornyával, Szlatina Ódon kastélyával a hegytetőn, amely egy szobornak volt egykor tulajdona, most a Kóburg hercegé. A kocsma előtt etetni kellett, Veronka azt ajánlotta, hogy nézzék meg addig a kastélyt, amelyet egy vén kapus őriz, és meg is mutogat az utasoknak. A kocsmáros azt állította, hogy néhány szoba még egészen úgy áll, ahogy a szoborik hagyták. Az udvaron egy pár szakállas ágyú is látunk. A szobákban nagyszerű fegyvereket, különösen érdekes családi képeket láthatni. Köztük egy kis leánykájét, Szobor Katalinét, aki 7 éves korában eltűnt otthonról. Veronka a lányka iránt érdeklődött, és mi lett vele? Kérde a kocsmárostól. Bizony szegény kisasszonyka, még a mai napig se került elő. Csóhajtott a kocsmáros. Hát mikor történt az eltűnése? Hát úgy vagy 300 év előtt, felelte alattomos mosolygással a kocsmáros, aztán felkísérte vendégeit a domboldal meredek ösvényén, az orgonabokrok között az elhagyott ősi fészekbe. Az elmúlás borongos hangulatával jöttek ki onnan. Madame Crisby az orrát fintorgatta. Milyen dohszag! Veronka pedig lelkesült az emlékeken, és egy gyönyörű kinyílt rózsát pillantott meg a félig rommá vált bástyafal alatt. Jaj, de felséges virág! A vénkapus arról is mondott egy legendát. E rózsa helyén lehelte ki lelkét a szép szobor Mária, aki leugrott a bástyáról, mert egy pásztor legényt szeretett, és az apja egy császári brigadéroshoz akarta kényszeríteni feleségül. A pásztor legény egy rózsafát ültetett el azon a helyen, és most az minden évben egyetlen bimbót fakadt, csak egyetlent. Gyuri visszamaradt, és félreintette a kapust. Szakítsa le nekem azt a rózsát. Ó, uram, mit gondol? Felháborodnék a hótleány szelleme. Kivette a tárcáját, és 2 ezüst forintost csúsztatott a markába, mire a szó nélkül elővette a kését, és óvatosan levágta a rózsát. Hát most már ugye nem háborodik fel a szellem, kérdi nevetve. Nem, mert az összeg feléért misét mondatok, uram, a plébánossal? Mint valami kincsel futott Gyuri a rózsával a hölgyek után, valóságos diadalérzettel nyújtott át Veronkának. Itt a Szobor Mária rózsája. Cserébe a szexuális is. Veronka hátra tette a kezét, és hűvösen mondta. Volt lelke leszakítani? Volt. A maga kedvéért. Hát nem cserél. Nem. A világért se tűzném fel. Azt hinném, hogy a holt leánytól loptam. Igazán nem fogadja el tőlem? Nem. Elkeseredett erre Gyuri, és elhajította a rózsát nagy mérgesen. Az lefelé gurult a meredek domboldalon, füvek, bozótok, vadvirág testvérei között. Onnan csúszott alá az útporában. Veronka szánakozva nézett a virág után, amíg csak láthatta. Hát illik ez, amit tett, korolta aztán. Vétett magának az a szekény rózsa valamit? Vétett, felelt az ügyvéd indulatosan. Ugyan mit? Megszúrta? Nagyon szúrt. Valami olyat adott tudtomra, ami kellemetlen. Ugyan mit? Megsúgta a mai álmom folytatását. Ó, a kis fecsegő. Kedves pajkosság csengett a hangjában, és nagy szemei nevetve tapadtak Gyurira. Kosarat kaptam volna. De akkor hátravetette a fejét, szemeit az ég felé fordította, mely azurkék színben tündökölt, mielőtt egész arcát megtudta valahogy hosszabbítani a sopánkodóra. Ó, szegény Dibra úr, milyen szerencsétlen! és hamiskásan mosolygott hozzám. Kosarat kapott volna álmában? Jó, jó, csak gúnyolódjon is, szólt az ügyvéd kiérezhető keserűséggel. És biztosan abban, hogy csak ugyan kosarat kapott volna? Igen, most már biztos vagyok, felelte szomorúan. És gyaníthatja, hogy kit kértem meg. Én, szólt elhalványodva, és a nevetése egyszerre elhalt. Hogy én? Lebegte, de nem szólt többet, hanem csak ment csendesen lefelé, hallgatagon lesütött fejjel, a keskeny gyalogúton a madám után. Szoknyáit fölemelte kissé, gizgaszt, tövés, bozót, hogy meg ne tépje. Szabadon látszottak formás a lábacskái. Egyikkel lép, másikkal lép, szépen ritmikusan csikorognak a pici topánok. Füvek, mezei virágok meghajlanak, meggyűrődnek alattuk, de össze nem törnek. Kiegyenesedvén még talán frissebbek is, kevérebbek is lettek a lábanyomában. Egy gyík jött keresztbe, szép ruhájuk, ezüstös páncélba volt öltözve. A kecskerágó bokorból jött, és a fekete bogyós borzagok liliputi erdejébe akadt átsuhanni. De mi sors érte a kis páncélos lovagot? Éppen arra ment egy haragos óriás, a Besztetze bányai édes ügyvéd, dúlva, fúlva, hadd pusztuljon minden állat. Cipője sarka élével egyet dobbantott, elszelte a kis gyík derekát a fejétől. Veronka hátrafordult, meglátta, és szinte kedve lett volna megsíratni a szegény gyíkot, de semmit sem mert mondani, immár ő is félni kezdett a rettenetes Góliától, és csak magába mormogta, az igaz, hogy félig hallhatóan, hóhér. Mikor azonban lejött a dombról, és elvitte őt útja a kis rózsa mellett, amely ott hevert, megtépve a kövektől, piszkosan a porttól, melyben meghömpölygött, míg lezuhant. Isten tudja, mit gondolt magába, hirtelen lehajolt, fölemelte, rálehelt, megfújta ezzel a szép pici szájával. Aztán oda tűzte a mellfodra közé, olyan volt rajta, mintha ott nőtt volna. Egy szót se szólt, rá se nézett a rettenetes Góliátra, hanem elfordította tőle a fejét, hogy ne lássa az arcába. És a Góliát most azzal is megelégedett, hogy csak a rózsát lássa. Melegséget érzett a szíve környékén, és valami olyan jóságot, hogy nem adta volna 100 forintért, ha a gyíkvitéz testét vissza tudja ragasztani újra a fejéhez. Hát de az többé nem lehet. Lent a kocsma előtt már azóta megetetett János, a kocsi készen várta az utasokat, akik be is helyezkedtek, de valami saját szerű zavar, nyomasztó hangulat nyüge alatt hallgatagon ültek szemben. Ha egyik a vidék bal részét nézte, a másik szeme a jobboldali hegyek acélszürke ormán volt elmerülve. Ha véletlenül mégis találkozott a tekintetük, hirtelen elkapták egymástól, amennyiben szóltak mind a ketten, Krisbénéhez intézték a mondatokat, aki lassan szimatolni kezdte, hogy történt közöttük valami. De mi? Hát mi is történt? Hát semmi. Csekészség. Egy pár gyerekes szó, amit az ő fiatalos eszük kitágított, megszélesített, mint egyszer az ördög Debrecenben 60-i professzor uram szűk celláját, hogy végre belefért az egész város. Hát ebbe az egy pár szóba is belefért minden. De minden. És mégis több is történt azután, sokkal több. Miért nem, gondolom, valami gombos tűje esett le. Egyszer csak lehajlott Veronka a fejecskéjével, mintha meg akarná keresni a kasban, és íme csak kipottyant a hajából a megkívánt szegfű, és oda esett a Gyuri ölébe. Gyuri felemelte, hogy visszaadja. Veronka a kezével intett, hogy csak hagyja. Legyen a magáé, ha már odaesett, ha már nem akarta hajomba megmaradni. Igazán nem akarta. Ezen töprengett Gyuri, amit szagolgatta. Milyen csodálatos édes illata van. Mitől lehet? A hajtó. És milyen illata lehet magának a hajnak, a szegfű nélkül? A bricska pedig csak gurult, egyre gurult ez alatt, hol le, hol fel, a Brána hegy alatt. Hely a Brána, a híres Brána, elzárja a világot, mint a kapu az udvart, azért is hívják Bránának, vagyis kapunak. A Brána már mágnás féle a hegyek között, szép időben kalapot is visel. A felhő ül a feje bubján, de még izzadós is az öreg, csergedező vízerek és sziklák üregéből kibugyanó források folynak le barázdás sárga hátán a Kvecsina rétre, melyen tüzesen tölt keresztül a füzes kerítésű kavicsos fundusán egy nagy szöszke patak. Ez már a Bielavoda, magyarázta Veronka Krisbénének. A glogovai víz. Nem vagyunk már messze. Csak még egy erdőn kell keresztül menni, aztán mindjárt ott lesz kis fehér házikóival Glogova a völgy mélyében. Hanem eztán ez a legkutyább út, görbe, mint az ördög lelke, tele hasadék a sziklával, és néhány keskeny, néhány olyan keskeny, hogy alig fér a kocsi, a felgetyű a sziklát horzsolja. Hátrafordult János nagy fejvakarással. Lőcs a király ebbe a tartományba? Igen, a lőcs, de a Csézán nincs lőcs, tehát a Csézával veszedelembe forognak. Mindezt ilyen kerülő úton, igen, így kell, hogy jelentse a gazdájának. Vigyázz, János, hogy fel ne dőljünk. Mindun talán leszáll kereket kötni vagy oldani, a lovak csak lépésbe mehetnek, néhol olyan mélyen bevágott az út, hogy csak az ég látszik. Madárnak való pátria ez, morogja János. Nem tetszik a vidék? Nagyon himlőhelyes a pofája, véli János. Nem házasodni való hely? Gyuri összerezzen. Ez már észrevet volna valamit, a fene egye meg. Miért, János? Mert az előbbeni gazdám a báró, János egy Sáros megyei bárónál szolgált előbb, azt szokta mondani a fiainak, pedig okos úr volt, ne menjetek soha házasodó a helyre, ahol szúnyog nincs, jó levegő van és savanyú vízterem. De már erre Veronka is nevetni kezdett, nem csak Gyuri. Igazi sárosi észjárás. Látod, megharagítottad a kisasszonyt. Ez szerint egy örökös pártában maradjak? Panaszkodott Veronka tréfásan. Kézzel, lábbal ellenkezett János. Jaj, szentem, dehogy marad, dehogy, hiszen ha... Valami nagyon szépet akart mondani, csak az illendő szót kereste, de az Isten úgy akarta, hogy egy nagy káromkodásba törjön ki, mert abban a percben belevágottak az ökkenőnél valami kiálló sziklacsúcsba, és nagyot roppanva, recsenve lehasalt a kocsi előrésze. Cső, az a bugattát! Eltölt a tengelyük, tekintetes uram! A nők megijedtek, Gyuri leugrott, megvizsgálta a tengelyt, hát bizaz eltölt alaposan. Éppen a rúd balsó szárnya irányába. Mit csináljunk már most? Szopánkodott János. Mondtam, hogy madárnak való ország ez. Aki nem jár, ugye, se gyalog, se szekéren, csak röpül. Semmi az, felelte Gyuri, akit most semmi se hozhatott volna ki a jó hangulatából. Se egy tengely, se száz tengely. Add ide a fejszét, te csak tartsd addig a lovakat, majd mindjárt vágok én egy nyújtót, egy újat a tengely alá. Kurta nyelű balta volt a kocsiülés alatt. Átvette megnyugtatván a hölgyeket, hogy segítő mindjárt, csigavér az ilyen bajnak. Átugrott a garádon, végiggázolt a sűrű iszalaggal összegubancozott bozótokon, egészen a fákig. A fák csak úgy voltak, mint az aggember koponyáján a hajszálak. Egy satnya nyír, egy nagy darabú mogyoró és vadcsipkebokrok, aztán semmi. Aztán elvétve egy-egy vénfa, mintha valami elszaladt erdő itt felejtette volna. Nem is a föld teste már ez a vörös-barna agyag, kiégett abból a termőerő. Csak gombát hoz meg, árvalány hajat. A föld testén avar ez a glogovai jegy. Nehéz volt kikeresni az alkalmas támasztófát, ez túlságosan vastag, amaz túlságosan vékony. Ment hát beljebb. Itt egy hasadékot kellett megkerülnie, majd egy a víz által kimosott árkot. Olyan messzire ért, hogy a kocsi eltűnt előle, csak a Veronka ernyője piroslott távolból, mint a király gomba. Végre egy nyírfára vetett szemet, amely egy szakadék szélén nőtt magányosan. Húságnak már nagy, fának még kicsi, valóságos bakfis volt a fák között, szép növésű, sokat ígérő. Mindegy, halálfia vagy kis bakfis, belevágta a baltáját. De alig csattant egyet-kettőt a balta, amidőn felhangzott ez a szó: Reta, Reta! Segítség, segítség! Gyuri összerezzent, megfordult, kikiáltott. A hang közelről látszott jönni, de se közel, se távol, nem volt senki. pedig nagy darabot lehetett belátni, újra hallatszott a segélykiáltás, rekedten tompán, mintha föld alól jönne. Most már világos, hogy a mély hasadékból kiált valaki. Gyuri szaladni kezdett a hasadék menten. Itt vagyok! Kiáltozál. Ki vagy? Mi baj van? Itt vagyok! Szólt fel a mély hasadékból az előbbi hang. Segíts rajtam, a keresztény lélek vagy! Gyuri lenézett a hasadékba, és egy kabátos alakot látott az alján guggolni, de csak keveset láthatott az emberből, mert a laza talajnak egész a szélére lépni veszélyes lett volna. Hát ez nevezetes. Hogy jutott oda?
Beestem
tegnap, nyüszörgött a kabátos ember. Hogyan már tegnap este is? Nem tud kijönni?
Lehetetlen, mert nincs mibe fogódzni. Ha megkapaszkodom valami cserjében, kiszakad a földtől, tövestől, s minduntalan visszaesem.
Elinkedte. Kutya állapotban van, és senki sem ment azóta erre.
Nem járt erre senki, már el voltam készülve a legborzasztóbbra, amidőn felhangzottak a fejsze csapások a közelben. Állanéked én, Istenem! Segítsen rajtam, jó ember, aki ott fent van, akárki legyen is, meg fogom jutalmazni.
Nagyon szívesen, hogyne, csak a módon gondolkodom, ha talán leeresztenék egy hosszú fát, fel tudna rajta mászni.
Nagyon el vagyok gyengülve az álmatlanság és az éhség miatt.
Felelt a mélyből a sok kiabálástól értszevesztett hang. Ó, szegény ember, várjon csak! Eszébe jutottak az almák, amiket reggel Rabucsánné rakott a zsebébe.
Ahó! Vigyázzon, egy pár almát dobok le addig is, amíg valamit kifőzök!
Sorba kiszedegette az almákat, és behaigálta a hasadékba, de egyszerre megijedt. Jaj, össze van a Veronkája is, hát ha megharagszik.
Megtalálta? Meg, köszönöm. Ne egye meg kérem azt a pirosat, mert az nem az enyém. Nem fogom megenni. Ön úgy látszik a műveltebb osztályból való, a glogovai plébános vagyok.
Gyuri meglepve tántorodott hátra. Szent Isten, a glogovai plébános.
Nem hallhatott volna semmi csodálatosabbat ezen a világon. Mindjárt segítek, tisztelendő úr, csak egy kicsit várjon.
Nosza szaladt vissza a kocsihoz, mely veszteg át lent a völgyben, a jobbról-balról emelkedő terméketlen árkos hegyoldalak között. Úgy nézett ki onnan a vidék, mint egy ketté hasított mágfejnek a belső része.
Egész a kocsihoz nem kellett mennie, amint meghallhatták a hangját, rákiáltott Jánosra.
Szedd le gyorsan a hámot a lovakról, és hozd utánam, a lovakat pedig közd valami fához.
János szót fogadott, de nagy dörmögéssel, fejcsóválással, sehogy se tudta eltalálni, mi történhetett, mire kell a hám.
Hallott ugyan valamikor olyan forma mesét a fonóba, hogy a fatépő Gábor két medvét fogott egyszer a szekere elé az erdőn,
csak tán nem ilyesmire kell a hám.
Mindegy, ha kell, amire kell. Vitte vállán az úr után a hasadékhoz, ott aztán a két hámot összekötötték egybe, leeresztették a mélységbe.
Fogózkodjék bele, plébános úr, mi meg ketten, János, húzzuk fölfelé.
Úgy tette a papa, hogy Gyuri mondta, megfogódzván, végső ereje megfeszítésével az így meghosszabbított hámba, és bár most is omlott a lába alatt a hasadék meredek fala, mégis szerencsésen kikapaszkodott a föld felületére.
De hogy nézett ki? Csupa por, csupa piszok, arcán a keservesen átélt éj dúlása, amelyhez hozzájárult a kimerültség és éjség, nem volt azon a szegényen emberi ábrázat. Mi, ti és én, kedves olvasóim, kik fiatalon láttuk utoljára, hiába keresnünk szép, hamvas, puha arcát. Borostásképű férfi volt már, gesztenyeszín haja, fehér szálakkal fölverve. Hosszabb keresgélés kellett, amíg egy-egy ismerős vonást ragadott ki a szem. Csak egy volt a régi. A jóság, a szelídség, mely a sovány, komoly, igazi papi arcot, mint egy beragyogta. Meg volt lepetve, amikor egy finoman öltözött fiatal urat látott maga előtt, a valóságos csoda itt a glogovai erdő szélén. Ó, hogy háláljam meg a jóságát, kiáltottam a bizonyos pátosszal, amelyen rajta van a prédikáló szék szaga. Egy pár lépést tett azért a vízér felé, hogy abban megmosakodjék, de lába megcsuklott, éles fájdalmat érzett a derekában is. Úgy tetszik, megütöttem magam esés közbe, nem igen tudok menni. Támaszkodjék rám, kedves tisztelendő úr, biztatta Gyuri. Szerencsére a kocsim nincs messze, te pedig János, vágj ki addig azt a nyújtófát, ezt a kicsit tudod itt, amíg lassan mi odaérünk. Ám már az igaz, hogy lassan mentek, a pap a bal lábát nem bírta jól emelni, minduntalan megbotlott a földből kimosott fagyokerekben, melyek keresztül kasul fonódtak mindenfelé, mint a szultán név aláírása. Úgy látszik, alul a föld alatt még érintetlen az erdő. Itt fenn azonban az egykori nagy fák helyén a törpék uralkodnak. A hályog mogyoró, meg a kányafa, két nyomorú cserje, olyan, mint két kis utonálló. Az egyiknek legalább szép fehérveres virága van. Lóbázza is kevélyen a lecsüngő fürtöket, de a másik az egészen csak arra való, hogy az embernek alkalmatlan legyen járás közben. A kocsi messze állt. Ráértek odáig beszélgetni, néha meg is kellett pihennie a papnak. Volt elég szék, ugye, mármint fatörzs az úton. Csak egyet mondjon meg, tisztelendő úr, hogyan került éjjel ide egyedül? Elbeszélte, hogy a húgát várta tegnap, ki a nevelő nőjét ment a távolfekvő vasúti állomáshoz, miután nem jöttek meg időre, nyugtalanság, türelmetlenség fogta el este felé, és mint akárhányszor is tette, kisétált az erdei ösvényen, elibük ment, mindig tovább, fokozottabban, aggodalommal kémlelve a dombról az utat, s figyelve, amint beesteledett, hogy nem hall le távoli kocsi zörejt. Egyszer eszébe jutott, hogy hát ha a Pribalszki malomnál letértek, és a hosszabbik, de szebbik útra, Glogova felé. Veronka, így hívják kérem a húgomat, rajong az árnyas erdei utakért, igen, így lesz, bizonyosan így lesz, gondoltam, azóta már régen otthon vannak, amíg ő itt aggodalmaskodik. Legjobb tehát mentem visszatérni, szerencsétlenségemre, hogy minél hamarabb otthon lehessek, egy kurtább gyalogútra tértem. Hát a sietség ördöge bajba vitt, a sötétben valahogy félreléptem, és belezuhantam a hasadékba. Ó, szegény kis húgocskám! Mennyit szenvedhetett most miattam? Gyuri mindenáron kedélyesre szerette volna fordítani a pap bús hangulatát. Majd megvigasztalódik a kisasszony. Jót állok érte, s a tisztelendő úr is kiheveri hamar, ha egyet alszik rá. Na, 2-3 nap múlva úgy fog feltűnni, higgye meg nekem, ez az egész, mint egy mulatságos kaland. Tessék elhinni. Mely azonban könnyen végződhetett volna a legborzasztóbb halállal, ha önt nem küldi ide a gondviselés. Hát bizonyára köze volt hozzá a gondviselésnek. Eltölt a tengelyem az úton. Anélkül nem jöttem volna erre a helyre bizonyosan. A pap elérzékenyülve emelte tekintetét az égre. Ha 100 évig élek, se felejtem el gyöngét szívességét, és a nevét imába foglalom. Ó, háládatlan, hiszen még nem is kérdeztem a nevét. Dibra György. A Besztercei híres ügyvéd. Istenem, ilyen fiatal. Örülök, uram, mert egy derék emberrel szoríthatok kezet, akit egész Besztercem magasztal, de százszor jobban örülnék most, ha egy szegény vándordiák állna előttem az előkelő úr helyett, mint megmentőm, akit megjutalmazhatnék illő módon. Hát, hogy róljam le a hálámat önnel szembe? Hát, tudom, hogy nem fogadná tőlem semmit. Gyuri ajkai körül ravasz mosoly hasadozott. Hát, kérdés! Tudja, uram, hogy az ügyvédek nagyon kapzsik? Ó, szóljon, szóljon! Bizonytalanul, gyanakodva nézett a fiatalember szeme közé. Igazán? Nem tréfál velem? Az ügyvéd nem felelt mindjárt. Némán tettek egy pár lépést föl a dombra, egy villám hasított vadkörte fel elé, melynek irányába állott a kocsi. Hát igen, mondta aztán elfogódott, majdnem remegő hangon, valamit szívesen elfogadnék. Csak beszéljen, kérem, tartózkodás nélkül. Eszembe jutott, hogy valamilyen van a kocsimon, az ön kocsiján, amiről ön nem tud, és amivel engem boldoggá tenne. A pap mohón nyújtotta oda mindkét kezét. Bármi legyen is a világon, az öné, ügyvéd úr. Fél perc se kellett, ott voltak fent a körtefánál. Amott állni a kocsim. A pap oda nézett, egy piros napernyő szúrta meg a szemét legelőbb, alatta egy kis fekete szalmakalap fehér margarita virágokkal, és még lejjebb egy tündöklő arc. Minden olyan ismerős volt előtte, az ernyő, a kalapa, a margarita virágok, és az arc. Összerázkodott, mintha álmot látna, aztán felkiáltott, az ügyvéd karját megragadva. Istenem, az én Veronkám! Az ügyvéd szelíden mosolygott, meghajtotta a fejét a lelkész előtt, és kezeit esengetette össze. Illetőleg az ön Veronkája. Javította ki magát a pap jóságos hangon, ha ő is úgy akarja. Ekkor már Veronka is felösmerte bátyját, leugrott a kocsiról, és gyorsan fölfutott hozzá vidám kiáltással. Itt vagyok, nincs semmi bajom. Jaj, mennyit aggódhattál, de csak a kocsink, ugye, az eltört. Jaj, ha láttad volna a lovainkat, de még mi minden nem történt. Madame Krisbét is elhoztam. A pap megölelte, örült, hogy az ő bajáról nem tud semmit. Milyen derék ember ez a vibra, hogy nem ijesztette meg a gyereket. Jó, 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 szívecském, majd mindent elbeszélsz egymás után. De Veronka egyszerre akart mindent elmondani. A kocsi összezúzódását, bábaszéken, a Mravucsánék vacsoráját, igaz, a Mravucsán bácsi tisztelteti. A mai út részleteit, a smaragd függő elvesztését, megtalálását. A plébános, aki lassan érteni kezdte az összefüggést, enyelegre szakítá félbe. Hát a becsületes megtalálónak adtál-e valamit? Megütődött a váratlan kérdés fölött, elhallgatott, mintha egy pergő rokka kerekébe beletesz valaki egy dorongot. Nem, 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 úgy gondolod ezt? Felelte gyanútlanul, zavartan, hiszen nem illik, de ő nem is akart semmit. Csodálom, mert tőlem már követelte. Lehetetlen, hületezett Veronka, fél szemmel Gyurit fürkészve. Valami különös, megnevezhetetlen gyanú kezdett a szívébe támadni. És mit kér? Tette hozzá a fátyolozott hangon. Bizaz, sokat kér. Sokat? Dadogta elhalványodva. Kéri vissza a fülbevalót, amit talált, de a gazdájával együtt. Mondta ünnepélyesen. És én már oda is adtam neki. Veronka lehajtotta a fejét, mintha nyakánál letört volna. Arca kigyulladt, mint a fákja, a kebe lázasan emelkedett, orcimpája mozogtak. Jaj, mindjárt eltörik a mécses. Semmit se felelsz. Jól tettem-e, hogy odaadtalak? Mi? Felej hát, Veronka. Gyuri is hozzálépett, csendes, bátortalan hangon kérte. Veronka kisasszony, esetetlen. Félénken hátrált a korhadó körtefa alá, melynek egyik vihartört gaja lecsüngött, szinte a földig, és némileg eltakarta. Jaj, úgy szégyellem magam, rebegte elhalóan, de úgy szégyellem. Nem szólt egy szót se többet, egyetlen szót se, csak zokogásra fakadt hirtelen. Egy szélroham jött le most a brána felől, megrázta derekosan a vénfát, amely aztán engedelmesen ráintette fejére, ruhájára a halványpiros virágait. Talán a legutolsókat, amiket vén napjaira még hozhatott. Három üszög. Ön ott ül, madám, a kocsin, igen, és nem tud semmiről, semmi, csak azt nézi, hogy éhes. A gondjaira bizandó bakfis leugurik a kocsiról, elszalad, nyakába ugrik egy hosszú kabátos egyéniségnek, és beszélnek ott valamit a fa alatt, élénk gesztusokkal, villogó szemekkel. A kis bakfis jön, aztán vissza, vigan szökelve, mint egy bárány, nekipirulva, mint egy rózsa, karon fogva a fiatalemberrel, aki tegnap még a fülön függőjét találta meg. Mindez olyan váratlan és csodálatos, míg a kocsi eltört tengelyét alátámasztják, felszerszámozzák, újra befogják a lovakat, addig a hosszú kabátos férfi, aki a bakfis testvére, megsúgja bizalmasan az ön növendéke, madám menyasszony lett. Szent Isten, mikor, hol? Hát most a fa alatt, ott. Ó, madám Krisbé, érzem én jól, hogy önnek most el kellene ájulnia, részint, mint finom hölgynek, ugye? Pusztán az esemény hallatára is. Őszint azért, mert ilyen tökéletlen népek közé jutott,
De az ott kolonos üvege nagyon mélyen bent van, úgy látszik a táskájában. Így mégis jobb el nem ájulni, hanem elég a lelki megbotránkozás. Mert a fa igen szép dolog, flörtre, szerelmi ömlengésekre holdvilágos estén, de a leánykéréshez, eljegyzéshez kivált a regényekben. Szépen bútorozott szalon kívánatos. A leány kiszalad az ajtón, ha szégyenlős vagy letérdepel áldásért a szüle, esetleg a gyám előtt, ha nem nagyon szégyenlős, de hova térdepeljen a fa alatt? Borzasztó, a fa alatt! A vadházasokról mondják, fa alatt esküdtek. Micsoda szégyen, mit fognak erre mondani? Hisz, ha nem esküdtek is, de eljegyzésük a fa alatt volt. Ezt lehetetlen lesz letagadni. Mindez csupán Madame Crisbét foglalkoztatta, Veronkát nem. Ellenkezőleg arra gondolt, hogyha szép idők lesznek, valamelyik nap kijön ide egy vázlatkönyvvel, és megörökíti az öreg fát. Ez alatt a kocsi csendesen gurult, a kocsis nem fért volna fel, azt leszállította Gyuri, menjen gyalog a kocsi után, ő maga vette át a gyeplőt, és Veronkának melléje kellett ülni a bakra, mint a Jukker kisasszonyok szokták. Istenem, Istenem, mit fognak mondani a faluba, ha így látják? Kivackolódván a kettéhasított mágfejből, hol sűrűn váltakoztak a szorosok medencék, porhanyos üregek, lent a völgyben megint kibukkan, kőről kőre szökelve a bielavoda, és mindenütt a kocsi mellett szalad ezután, mint egy cigánygyerek. Itt a jó úton sebesebben megy már a bricska, kedélyesen morognak a kerekek, és Gyuri lazára eresztvén a gyeplőt, elandalog lelkéről a történteken. Nem csak álom-e mindez? Nem, hiszen mellette ül Veronka. S hátul tisztelendő B. János úr beszélget Madame Crisbével, törve a gallusok nyelvét. Igen, ez tiszta valóság. Amit tud, azt látja is. Hihetetlenebb, mint egy regény, de mégis valóság. Hitte volna még tegnap, hogy még mielőtt a nap kétszer lenyugszik, föltalálja örökségét is. Még a tetejébe feleséghez is jut. Összesen 24 óra története. Tegnap ilyenkor még nem tudta, van-e B. Veronka a világon. És utána kezdett gondolni, milyennek is nézett ki a világ Veronka nélkül. Megfoghatatlan, hogy tegnap ilyen tájban még semmi hiányt nem észlelt. Hogyan lehet ez? De a bolond kerekek olyan veszettő zörögtek, hogy nem bírta a tegnapi énnyét összeállítani. Csodák ezek, egy legenda az esernyőjé. Igen, ez összetört, de egy másik támad helyette. Ég és föld jelentkeztek ügyvédjél, hogy örökségéhez segítsék, az ég álmot küldött, a földhasadék egy protektort. Úgy dagadt a szíve, forrt, édelget, dőzsölt a nagy szerencsébe. Ha tudnád, kis leány, milyen gazdag úrnak adod a kezedet. Ringatta, emelgette, csiklandozta ez a gondolat, és mosolygott titkon, mint egy áruhába öltözött királyfi. Ha majd megtudja a kicsike. A kopanyicei hegynyelven túl, amely, mint valami spanyol fa nyúlik be a völgybe, hip-hop egyszerre csak kiugurik a bogárhátú házacskáival, blogoval. Itthon vagyunk, mondja Veronka. Merre van a parókia? A falu túlsó végén. Majd megmondja, igen, majd aztán, hogy hol kell jobbra vagy balra térni. Jó, kocsis úr, csak hajtson most egyenesen. Levendula illat csap ki az útra, rendre előtűnedeznek az ismerős kertek a liceumkerítéseikkel, horihorgas napraforgóikkal, köcsögök, karókon, kiteregetett fehér ruhákkal észán. A veszőből font kapuk előtt pendelyes gyerekek játszanak a fazekak letört füleivel lovasdit, bent az udvaron csöngetyűs csikóficánkol. Úgy szóval néptelen a falu, aki kezét bírja, az mind a mezőn dolgozik, a vászonnép pedig megfőzvén az ételt kivitte a gazdának. Csak az iskola előtti gyepen van élet, zsibogás, de már nem olyan egyöntetőek külső dolgában a gyerekek, mint valaha Majzik tanító úr fiatalabb korába. Szőkék, barnák, nyurgák, tömzsik, vegyesen, s magyarul kiáltják a dicsértességet a Cséza felé. A férfiakból csak a mágnások lebzselnek otthon. Csinos cserepes ház tornácáról, Gongoli uram lengeti a kalapját, tudarul meghízott. Olyan potrokja van, mint a 10 évig ült volna vasban. A kovás műhely előtt
Klincsök üldögél, csöndes pipaszóval, míg a kovács a ráfot húzza a kerékre. Hová, hová? Kiáltja kedélyesen, kézzel lábbal integető a tisztelendőnek. Mi már más papot választottunk! Látszik, hogy a pap elmaradása élénk feltűnést keltett a községben. Teringettét! Mennyit haladt ez a gogova? Fent a dombon a Krizsánék háza mögött ott fehérik a kálvária 12 stációval. Aztán a templomra is milyen szép sudár tornyot húztak, pléfedéllel. Nincs hozzáfogható egész losoncig. Csak hogy a losoncin, ugye, kakas van. A falu közepén vendégő emelkedik a szent esernyőhöz címezve. Túl rajta vadveszővel befuttatott oszlopos, feltűnően szép házacska áll. A Sztrelnyik Mihályék régi fundusán, fehér, mint a cukorból lenne kifaragva, hátul sorompós kert, elől sudár, fiatal topolyafák állnak kevélyen sort, mint valami kránátosok. Kinek a háza ez? Kérde Gyuri hátrafordulva. Ott a bakonyul a gazdája. Úgy, a magáé Veronka. Némán szégyenlősen bólintott a fejével. Egy kis rossz földbirtok is van hozzá, tette hozzá a pap nemes dicsekvéssel. Gyuri fitymáló arcot vágott. Hát bizony, mi pedig nem visszük el innen. Legyen csak a bácsié, ugye Veronka? Majd újra hátrafordult, és azt mondta a papnak. Van a Veronkának olyan nagy hozománya, hogy egy grófnőnek is elég lenne, de azt se a tisztelendő úr nem tudja, se ő maga. Ezen a rejtélyes mondaton úgy elgondolkodott a pap is Veronka is, hogy észre se vették a hazatérésüket. Gyuri tovább is hajtott volna, ha a visztul a kutya rájuk nem ugrik örvendezve, nagy vinnyogással, csak kapuba sírdogáló Adavecné fel nem sikott. Szentséges Szűz Mária, meghallgattad a látos kérésemet szolgáló leányodnak. Hopp, álljunk meg, itthon vagyunk, nyissa ki a kaput, Adamecné! Adamecné letörült a könnyeit, kebléje eresztette az olvasóját, s ment nyitni a kaput. Van ebéd, Adamecné? Kérdezte mohón a tisztelendő úr. Jaj, dehogy van, dehogy, kinek főztem volna, azt hittük mindjárt, hogy elveszett a tisztelendő úr. Bizony Isten tüzet se gyújtottam ma, mert minek? Úgy is elhajtottam volna a patakzó könnyeimmel. Jól van, Adamecné. Tudom, hogy búsult miattam, ismerem a jó szívét, de most azt találsolnám valami ebédhez, de gyorsan a kedves öregem, mert mindjárt halunk, bizony. Veronka gyanút fogott az Adamecné szavaitól, és vallatóra fogta a bátyját, hogy mi baja volt. Végre pedig sírva fakadt, nagy duzzogással kikelve Gyuri ellen is, hogy valami titkolnak előtte. Végre is el kellett neki mindent beszélni, amitől majd megszakadt a kis szíve, elgondolva, hogy milyen veszélybe forgott a testvére. Nagy sürgés forgás közt fő ez alatt künn a konyhába az ebéd, volt dolga a két szolgálónak meg a mindenesnek. Hamar vedd a habot, Hanka, hozz egy kis sót, Borbála. Hátaliba megvele már kopasz, elnyete Mátyás lustája, lódulj, fordul egy-kettő-három andás, szakítsam a kettő kis petezsemet, ó, Istenként, de sován nevelőt hozott a kisasszony, láttátok, na, Adamecné, szólt önmagához, lesz megint munkád ezt a meszelőrudat kihízlalni, add ide, hé, azt a tepsit, ne azt a másikat, te pedig beszélj, Borbála, igen, na, adj egy kis zsemlét, hozzad, siess, futs, ha nem, a fiatalul csinosám, csinó, hú, aki velünk jött, hol szedték fel, nem bírom eltalálni, mondtál valamit? Hogy te se szamál, hát ha én nem tudom, mit tudnál te csirke, te, annyi bizonyos, de magunk közt maradjon, hogy van valami furcsa a kisasszony szemeibe. Ott valami történt, valaminek történni kellett, döbbüljek meg, ha nem így van. Csak nem tudom kiolvasni. Sokat locsogott Adamecné, jót is, rosszat is, de főzni, hát azt jót főzött. Olyan ebédet tálalhatott fel nem sokára, hogy még a szerelmesek is jó étvágya lettek belőle. Ebéd után Gyuri lovasembet fogadott, aki levelet vitt Stolarik törvényszéki elnöknek Besztercére. Kedves gyámatyám, így szólt a levél, nagy dologról értesítem, de csak röviden, részleteket majd élő szóval. Atyám örökségét, illetve az esernyőt megtaláltam, némileg Münzni által, némileg a vakesetnél fogva, jelenleg itt vagyok Glogován a papnál, akinek hugát, Veronkát, feleségül kértem, igen, csinos leány, azon felül csak úgy juthatok örökségemhez, ha elveszem. Különös körülmények vannak, küldjön kérem el lovasember által két arany karikagyűrűt, Huszák Sámuel aranygyűrűs boltjából, és a keresztlevelemet, mely az ön gyámi iratai között megvan. Azt szeretném, hogyha már holnap után megtörténnék az első kihirdetés, maradtam, stb. Biztatta a lovasembert, hogy siessen. Sietnék én, de a ló nem akar. Hát lógasd! Ja, az Isten nem teremtett sarkantyút a bocskorra. Rossz lova volt a tótlegénynek. hanem az időnek volt nagyon gyors lovat. Úgy elfutott a nap, mint egy perc. Csak megzöldül másnap odakünt egy hintós, kijön be a tornácon, hát a törvényszéki elnök Stolarik volt. Ha nem bizőkelme, akármilyen nagyúr és kedves ember is volt, csak a pap örült meg, Veronka inkább megijedt tőle, mint a hideg, fagyasztott légáram jött volna be vele. Miért jön ez most ide? Az elnök elég szíves, elég nyájas volt hozzá. Ez a kis Veronka? Ez bizony, mondta Gyuri diadalmasan. A bizony jelezte a diadalmasságot. Istenem, de édes ez a mi nyelvünk. Az elnök nagy pacsit csattintott a kis tenyérbe, s ahogy ez már jól áll az ilyen öreg uraknak, megcsípte pajkosan az elhalványodott arcot, de nem bírt az azért piros lenni, rossz sejtelen nehezedett a szívére. Miért jött ez most ide? Maga Gyuri is meg volt lepve. A nehezen mozdítható elnök eljövetele legalábbis különösnek látszott. Elhozta? Kérdé tapogatózásképpen. El. Veronka megkönnyebbült, lélegzetet vett. Gyuri már napközben beavatta, hogy gyűrűket vár Besztercére. Adja ide. Majd azután, szót vontatottan az elnök. Előbb beszélnem kell veled. Előbb kell beszélnie. Tehát olyat akar mondani, amit nem lehetne utóbb, és a Gyuri odaadása után. Veronka a világot érezte sírjedni maga körül. Gyuri kedvetlenül emelkedett fel a helyéről Veronka mellől, akinek kezei izgatottan kezdtek ide-oda mozogni a vargoló tűkkel. Jöjjön át a szobámba, gyámatyám. Gyuri szobája az elre épített parókia végén volt. A hajdani világban, amikor még nem épült volt fel az iskola, ez volt a tanterem. Az öreg Adamesné például itt tanulta még az ABC-t. Már az előbbi pap ketté választotta a pajtányi szobát egy csinos deszkafallal, vendégszobát csinált az innenső, nagyobb feléből, és él is kamarát a másikból. Veronka csak azt érezte most, hogy végtelenül boldogtalan, s hogy mindenét odaadná percben, ha hallhatná, hogy mit beszélnek. Hiszen minden, de minden ettől függ. Valami démon, aki nyilván nem járt soha nevelőintézetbe az apácákhoz, s nem tanulta meg, hogy hallgatózni illetlen, sarkalni, biztatni kezdte. Szaladj hamar, Veronka, az élés kamarába, ott majd meghallod, mit beszélnek. Ha szép csendesen meglapulva oda teszed a fülecskédet a vékony falhoz, Veronka nem kérette magát, ment, rohant. Hihetetlen mennyi méz van a gonosz sugallatú démonok nyelvén. Ez a jól nevelt, finom gyermek képes volt oda kuporogni az uborkás hordóra, a zsírbödönök, az eleséges zsákok közé, és idegeit megfeszítve figyelni kezdett minden hangra. A mélységes csendet csak szívének dobogása zavarta meg, a gerendáról lecsingő oldalszalonnák csöpögése persze hozzá. A nagy melegségtől ezek is elkezdtek sárgulni, avasodni, olvadni, pogy, pogy, pogy. Pottyan csöppent a szép rezedaszínű ruhájára is, de kitörődik most ezzel. De Nikve, hozzájutottál az esernyőhöz, mint mondod, haladszott tisztán az elnök hangja. De láttad-e már? Minek? Felelte Gyuri. Az értékhez úgyis csak az esküvő után juthatok, miért nem előbb? Mert nem akarom előtállalni az esernyő történetét, és pedig sok okból, például. Először azért, mert köznevetség tárgya lenne a pap. Mit törődsz te a pappal? Másodszor, mert gyöngéttelenség lenne Veronka iránt. Azt hinné, hogy csak az esernyő miatt akarom elvenni. Van-e még valami okod? Van. Az, hogy talán ide se adnák a bankutalványt, hiszen nem névre szóló, amivel bizonyítsam, hogy az enyém. Inkább az övék, akiknek a kezébe van. És még esetleg a lányt se kapnám meg, ha annyi a vagyon, mint amit mi hiszünk, hát minden újjára talál még másokat. Veronka szédült. Elképzelte, hogy így verték Jézus Krisztus testébe a szögeket. Így verték. Nem értett ő sokat ebből az agyva beszédből. Esernyő, bankutalvány, nagy vagyon. Milyen vagyon? Egyet érteni kezdett, hogy ő csak eszköz, valami eltalálhatatlan rejtélyes cél elérésére. Jó, jó, kezdi az elnök némi szünet után. A dolog minden esetre bonyodalmas ez ideig, de a legnagyobb bonyodalmak talán még eztán jönnek. Hát mi jöhetne? Kérdi bizonytalan hangon Gyuri. Ne vágj most közbe, várd be az 5 órai vonatot. Mindenek előtt azzal legyünk tisztában, hogy szereted-e a leányt. Szegény Veronka úgy reszketett a búvóhelyén, mint egy didergő madár. Behunyta a szemét, mint az elítélt a tőkén, akit egy balga ösztönvezett, hogy a lecsapodó pallos nem olyan szörnyű így. Jaj, mit fog felelni? Azt hiszem, szeretem. Felelte Gyuri bizonytalan hangon. Olyan csinos. Magának nem tetszik? Há, hogyne, én se vagyok vak. Hanem a kérdés nem az.
Megkérted volna, ha nincs az az esernyő história? Felej őszintén, eszembe se jutott volna. Egy sikoly hallatszott most a szomszédos helyiségből, s valami zörgés utána, mint amikor valami bútort feldöntenek. Az elnök figyelmessé lett, és a falra mutatva kérdé, nem tudod, mi van oda hát? Gondolom éléskamra. Mint a sikoltott volna ott valaki, meg lehet egeret látott valamelyik fehér cselét.
Hát igen, így néz ki egy tragédia a szomszéd szobából, ha vékony fala van.
Ha nincs vékony fala, még így se. Egy egeret látott meg valami vászon személy, vagy egy szív zúzódott össze. Ki tudhatná, a kétségbeesésnek és a kedélyes ijegységnek egy hangja van. Veronka szívébe tört tövissel futott ki a szabad levegőre, többet már nem akart tudni, csak ki innen, ki, mert megfúl el, ki tudja hova, akárhova. És ez mind úgy látszik a szomszéd szobából, hogy Adamecné vagy a Honka egy egérre talált rálépni. Mindegy, akárhogy látszik, hiszen csak egy fél percig látszik, aztán elfelejtik, beboronálja a fontos beszélnivalójuk. Azt mondod, eszedbe se jutott volna megkérni? Hát éppen ez az. Nem szabad elhamarkodni a dolgot gyűrűvel, még kevésbé esküvővel. Lássuk előbb a medvét, az esernyőt, illetve a tartalmat, aztán lehet beszélni. Gyuri egykedvűen sodolt egy cigarettát, gondolta magába, öregszik ez Tolárik, hogy ennyi hóbortosságot fecseg össze, igyekezett mégis gyöngéd lenni hozzá. Meggondoltam én az kedves gyámapám, nem lehet itt más csinálni, csak elvenni a leányt.
Tolárik felkelt a székéről, odaállt a fiatal ember elé, ravasz pislogású szemét mereven szegezte rá, mintha valami nagy argumentumot akarna elsütni. De hát, ha Veronka nélkül is hozzájuthatsz az örökségedhez, el nem nyomhatott egy fitmáló mosolyt. Hiszen éppen most fejtettem ki, szólt türelmetlenül a fiú. Hogy nem lehet. De ha lehetne, se zárnám ki az örökségből, mert félig meddig le lett. Mert a gondviselés, mint egy szándékosan feléje hömpölygette. Szóvalik megfordította most a kérdést. De hát, ha Veronka által sem jutsz az örökségedhez, az szinte kizártnak látszik. Úgy? Hát akkor ide figyelj, gyurkölcsém. Mert most mindjárt bedübörög az az 5 órai vonat, amit az előbb említettem. Igen, és figyelek. De az esze máshogy járt. Szórakozottan, türelmetlenül dobolt ujjaival az asztalon. Hát, amint ma reggel bemegyek levelet folyamán a huszák aranyműveshez, hogy megvegyem a karikagyűrűket, és elküldjem a lovasemberettől, nem is álmodtam még akkor, hogy magam jövök el. Huszák uram nem volt a boltban, csak a segédje, Klanicai József a nyúlszájú. Gyuri bólint a fejével, hogy ösmeli. Mondom neki, adjon 2 aranykarikát, kérdezi, kinek lesz? Messze lesz, feleltem. Hová? Glogovára. Csak nem a pap kisasszonynak, de bizony éppen annak. Gyönyörű jószág, mondja. Hát ösmeri? Nagyon jó. Gyuri abba hagyta a dobolást, megkapta a rémület, felugrott izgatottan. Veronkáról szólt valamit? Na, mindjárt megtudod. Szóba szó lett, míg a gyűrűket csomagoltak Lanicai. Honnan ösmeri a pap kisasszonyt? Ott voltam tavaly Glogován. Hát mi az ördögöt keresett maga Glogován? Hát ez is nyeret csináltatott nálunk a község egy ócska esernyőre, melyet ők a templomban őriznek. A bolondok nem merték, mondá, nem merték idehozni, féltették, hogy ellopjuk, pedig nem ért az 2 galast. Nekem kellett odautaznom, hogy nyelet csináljak rá.
Hát hisz, ez borzasztó lenne, kiáltott fel Gyuri elsápadva.
A törvényszéki elnök fölénnyel mosolygott. Ezért mondtam Hékás, hogy mindenek előtt jöjjünk tisztába az esernyővel. Menjünk azonnal, keressük fel a plébánost.
Égett a föld a talpa alatt. Olyan közel volt már az örökségéhez, most megint elillanóban van előle, mint a lidércfény, mely maga után csalja a vándort.
Könnyű volt a plébánost megtalálni, a galambjait etette a ducnál. Szent atyám, szólítál meg Gyuri, aki a tegnapi vacsora alatt pertú lett leendő sógorával. Az elnök, ha már itt van, szeretné a híres esernyőtöket látni. Lehet?
Hogyne.
Jomban rákiáltott Adamesznére, aki a csirkét kopasztotta a tornácon, hozza csak ki, kedves öregem, a templom kulcsot. Térült fordult a vén Adamesné a nagy templom kulcsal, és a pap elől menve végigvezette vendégeit a templomon, a hűs boltívek alatt az idő barnított a padok között. Ó, milyen szépek ezek a szegényes falusi templomok! és mindaz, ami hozzájuk tartozik, a pázsit, a templom körül, a piros, zöld és mindenféle templomi zászlók odabent a padok szélein, szíjtartójukba, szép szelíd asszonyok képeivel. Szóval minden, minden. Santa Barbara, Santa Rosalia, Ora pro nobis. Ennyi szent legenda egy rakáson. A mennyeiek lehozva ide a feleútra, mert az ég feleútja a templom, ahol a földiekkel együtt lehetnek, szemben a főoltár, a gyerekeknek diót osztogató Szent Miklóssal, Glogova eddigi édeszentjével. Azért eddigi, mert egy idő óta Szent Péter kezd belenyúlkálni a kenyérbe. Balról a Szent Elfisz tartónál a Krisztus képe, csinált rózsakoszorúval a tövis korona fölött. Itt imádkozott azon a napon a fiatal pap, amikor Veronkát, mint anyátlan gyermeket elhozta Billegi Máté. Minden olyan csendes, olyan fönséges, békés, malasztott lehelnek a komor falaksa, tömén szaga, mintha nem illant volna el vasárnap óta, egyesülve a kenderhajú, glogovai leányok, a rezeda bokrétáinak illatával. Itt szállt, itt terjengett, és itt terjeng, a felső ablakon belopódó napfény, szikrázó kévén himbálódva. Mindennek van itt története, a vastag cifra viaszgyertyákat Domonyik Miklós név vette az Istennek, amikor az Isten az urát magához vette, kész kezet most gondolná az ember, de nem úgy van, mert a szép oltárterítőt Gongoliné hímezte, aki később mégis az is befúlt. Nem lehet ám az Istennek vesztegetni? Erre, nagyságos uram, a sekrestyébe, amint beléptek, rögtön szemükbe tűnt, ott voltak kazulák, pluviálik és tólák között a néhai Gregoricspál vén esernyője. Kimosolygott szintelen vörös kelméje ismerősen, csak az ezüst nyele, jaj, az ezüst nyele ragyogott idegenül. Gyuri mereven, megdermedve nézte, egy szót se bírt kifejteni. Érezte, hogy a végzet küzd ellene, egy ördög jár után, aki nógatja, csak eredj, az örökséged után. Egy másik ördög jár előtt, aki incsekedik vele, gyere, csak gyere, erre van. De van egy harmadik ördög is, a legelevenebb, aki a középső ördögöt is megelőzve ott kúrjunk a célnál. És amikor odaérnek, gonosz vigyorgással mondja, itt a semmi. Stolarik megtartotta hidegvérét, nagy figyelemmel vizsgálgatta meg az ernyő nyelét, mintha gyönyörködnék a művészi kivételben. Mindig ez volt a nyele? Nem, dehogy, ez tömör ezüstből van. Valóban csinos munka. A nagymester a bestselcei huszák, azt csinálta. Tessék csak jól megnézni ezt az ízlést, azt a stílust, ugye remek dolog. Tavaly leptek meg vele a híveim, míg a szklenói fürdőn voltam. A régi letört volt, a csontfoghantyú marigetet használni. Bizonyos Klincsok István érdeme azt kezdte a gyűjtést, igen. Ott még vannak hívő keresztény lelkek. Aztán Gyuri felé fordult. Majd megösmeltetlek ezzel a Klincsokkal. Igazán tiszteletre méltó ember. Gyuri a pokolba szerette volna küldeni a tiszteletre méltó Klincsokot. Lett is volna kivel, mert megint ott volt a hátam mögött az első ördög, aki bújtogatta arra, hogy eredj az örökséged után. De bizonyosan megtartották a régi nyelet is, kérdi éledő reménységgel. Nem igen, felelte a pap. Közönséges is papálcika volt, gondolom. Adameszné kérte el akkoriba Veronkától. Alig, hanem a középső ördög beszélt a papból. Adameszné-nál van az ernyő nyele. Kíváncsi lett most az elnök is. Ki az az Adameszné? Az öreg szakácsném, aki az imént a kulcsokat hozta. Szolarik úr hangosan kezdett kacagni, a könnyei kicsordult úgy kacagott, a templom falai, kőkockái visszhangozták, az egész templom hautázni látszott. Mikor aztán kijöttek a templom bors, a pap bevitte a kulcsot, Szolarik úr kiúzta a sejénpapírba, göngyölget egy gyűrűket, és markába nyomta Gyurinak csendes humorral mondván, az előbbi logikát szerint most már az Adamecnét kell nőül benned. Eredj hát! Itt a gyűrű! Na, itt vannak. Jegyezz el hamar. Gyuri nem is felállt a marult réfára. A bizonytalanság ideges mohóságával rontott be a konyhába. Hol Adamesz éppen palacsintát sütött a tűzhely lyukán, fölcsapódó lángon. Ajjá, Adameszné, hova tette maga a templomi esernyő régi nyelét? Adameszné előbb megsütötte a palacsintát, kiborította óvatosan egy fatálra, ahol már nagy garmada volt, csak nézte, hogy kiszólt hozzá, hogy a régi nyelet tetszik kérdezni, galambom tekintetes uram. Hát az úgy volt, hogy beteg lett a macskó a kisunokán, éppen tavaly káposztaéréskor. Nem, bizony előtte volt még. Bánom én, mikor volt. Adam aztán nyugodtan öntött új tésztát a palacsinta sütőre. Hát igen, hol is hagytam el a macskóna, igen, szemtől szembe jött neki. Mert gyönyörű gyerek ám az a macskó. Gyuri türelmetlenül toppantott a lábával. Hát nem mondja meg, hogy hol van. Ahol eszik, mi a kuckóba, az esernyőnyír, dehogy, a macskó. Csak ugyanott kuporgott az öblögető dézse mellett, fölfordított szakajtón ülve egy kékszemű, maszatos képi tóth fiúcska, tarka babszemeket csórikálva a kezébe. Míg a pofácskáit meg voltak dagadva az egyszerre begyönöszött palacsintától. Mendölgettét, anyó, süket maga vagy mi? Pattant fel az ügyvéd. Én a régi esernyőnyéről kérdezősködöm. Adam azt né méltatlankodva csóválta a fejét. Hisz arról beszélek. Na, szemmel verték meg, mondom, a macskót. Oda volt a szentem kis porontyom, arra pedig az érvű orvosság lelkem tekintetes uram, hogy 3 égő üszköt kell a gyerek ivóvizébe tenni. Arról itatni 3 napig, de uram fia, csak nem használ, csak egyre nem használ, senyved, fogy a kis cseléd napról napra, majd a szívem mosat meg, ha ránéztem, mert nagyon gyenge szívem van, azt tisztelendő úr is elismeri biztosan. Inkább én is elösmerem, de térjen már a dologra az Isten szerelméért. Ott tartok már kérem alassan, mert akkoriban csináltak azt az ezüstnyelet a szentes ernyőre, és a kisasszonya jó lélek nekem ajándékozta az ócskanyelet. No mondok, ez éppen jó lesz a macskónak. Ebből a szent fából 3 üszög, ha ezt se használ, akkor besorozzák, igen. Akkor az Istenke katonája lesz. Na, ez a macskó. Elpityeredett arra gondolata, hogy a kis macskóból Isten katonája lehetett volna. Elkezdtek folydogálni a könnyei. Ezer szerencse, ha a palacsinta tésztában nem esed velünk. Adamecné, kiáltott fel Gyuri az indulattól reszkető hangon, csak nem égette talán el az esernyőnyelet. Elcsodálkozva nézett rá az öregasszony. Hát honnan vettem volna egyébként a 3 üszköt, ha el nem égetem? Gyuri a falnak tántorodott, forogni kezdett vele a konyha, őrülten futottak körbe a tányérok, tepsik, fazakok. A takarék tűzhely lyukából óriási lángnyelvet öltögetett rá, az a bizonyos 3. ördög, aki mindig rávigyorgott a célnál. Itt a semmi. De egyszerre felrázta egy kéz, mely a vállára nehezült a sztolali keze. Volt nincs. Azért ugyan ne szontyolodjat, ráter. Így akarta végzett punktum, ezentúl legalább nem kergetsz hiú álmokat. Vissza vagy adva a magad erejének. Hidd meg, ez is ér valamit. Viszik a kis Veronkát. Hanem hiába vigasztalt a Szolarik. Könnyű prédikálni, hogy a földi javak elvonják az embert a légiektől. Csak arra jók azok a földi javak. Amikor az embernek meghal a kedvenc gyereke, mindig akad a családba egy nagy bölcs, aki a fájdalomtól vonagló szívet be akarja gyógyítani. Hogy ki tudja, mi lett volna a gyerekből, hát akasztófá hal meg, vagy még tán jobb is, hogy most így múlt ki. Hanem azért még soha egy könnyet se szárított fel a bölcsesség, nem bizony. Gyenge portéka ez a fájdalommal szemben. Sztolarik is összeoldott hetet havad, de Gyuri szívét elszorította a gondolat, hogy soha se lesz többé dominium, ahol angol park és a többi, ami azzal jár. Az egész világ újnak és szomorúnak látszott előtte. Ne pedig csak a régi volt. Minden úgy folyt tovább, mintha Adam esznéje se égette volna a régi esernyőnyelet. A muzsikáló óra a parókia nappaliában eljutott a római 2-esre, mire egy nótát játszott, a szolgálók megterítettek az ebédhez. Adam esznéje behozta a levest, a tisztelendőr felkereste a vendégeket, bevezette az ebédlőbe, leültette őket jobbról-balról, Madame Quisbé mellé, akkor egyszerre csak észrevette, hogy Veronka hol van. Éppen ezt akartam én is kérdezni, mondta a madám. Nem az urakkal van? Én azt hittem, szólt a pap, hogy önnel volt. Vagy 2 órája, hogy nem láttam. Mi se. Én se. Talán a konyhában van. Madám Krisbé bosszus arccal kelt fel az elnöki helyről, hogy behozza Veronkát, de csak hamar visszajött válogatva. A konyhába se látták. Na, szép mulatság. Fortyant fel a pap, és maga szaladt ki, szétriasztván a cselédeket, hogy hamar keressék meg a kisasszonyt a kert valamelyik lugasában, ahol nyilván regényt olvas elbújva. Ott kül Adamecné panaszkodott, hogy kipang az étel, minden elromlik. Hát tálaljon, parancsolta plébános. Aki nincs itt, az nem ebédel. Olyan nagy urat, mint az elnök, végés nem lehet várakoztatni kivált, mert haza akar indulni. Egymás után hordták be az ételeket, a leves után a ludaskását, a töltött káposztát, az orjával, fülével, kövérjével, a király se eszik különbet, a malacot, a palacsintát, de Veronkának se híre, se hangja. Közből Hanka jött bejelenteni, hogy sehol se találják. Gyuri úgy ült ott érzéketlenül, mint egy maktúz, csak az arca volt sápat, mint egy halotté. Talán a méhesbe elaludt, jegyzi meg a pap, vagy talán lavozott egy percig, hogy folytassa, talán köztetek történt valami. Gyurira nézett fürkésző tekintettel. Köztünk? Nem, semmi. Szólt Gyuri fázékonyan. Akkor hát szaladját Hanka az újházba, nézd meg a méhesbe, mi pedig ígyunk, uraim, ne zavartassuk magunkat, hiszen gyerek még, ide-oda sodor a szeszélye, talán egy lepke után futott. Ebből a vörösből, jött osztasék elnök úr. Nem annyira a vendégeit biztatta, mint inkább önmagát tűkönül szívét az aggodalom szorongatta, szórakozottan beszélgetett. Az elnök kérdezgette, volt-e valami befolyása az idei korai melegnek az itteni termésre, hogy mennyi lesz, nem tudom. Van a tisztelendőnek több testvére is. Volt, hogy kettő, felett a pap. A viszás feleletek mutatták kedélye nyomottságát, s hogy csak az erőszakot illemből ül közöttük. Végre megszánta az elnök, és így szólt a fekete kávénál. Jobb volna, ha a tisztelendő úr maga nézne utána a kisasszonynak. Aztán szíveskedjék megparancsolni az én kocsisomnak is, hogy fogjon be, mert sok veréb lépés ide vesztette. A pap kapva kapott az alkalmon, Madame Crisby hasonlóan engedelmet kért eltávozhatni, mert olyan különös, ami történik, hogy ő is nyugtalankodni kezdett. A két férfi magára maradt, kínos csend következett, a fali óra kísértetésen ketyegett közbe. Gyuri karikára nyílt szemekkel, mereven mozdulatlanul nézte a kalitkába gubbasztó kanári madarat. Az is olyan szomorú volt most. Fogasd be te is! Tölte meg végre a csendet az elnök. Menjünk együtt! Valami nyöszörgés félét hallatott erre Gyuri. Nem igen lehetett azt érteni, hogy mit, mert a fejét is rázta hozzá. Hát világos volt, hogy nem szándékozik fogadni. Pedig okvetlenül el kell jönnöd. A mi szerepünk itt lejárt. Mondom, hogy lehetetlen. Miért? Nem látja, hogy Veronka elveszett? Mit törődöl vele? Hiszen elveszett az esernyőnyél is. Gyuri bosszusan ütött szét a könyökével a poharak között. Mit bánom én az esernyőnyelet? Úgy. Neked a lány kell. De nem azt mondtad te nekem ebéd előtt, hogy Gyuri vállat volt. Az akkor volt, akkor még nem tudtam. Most már tudod? Most már tudom, felelte Kurtán. Ó, szólt az elnök úr csípősen, mikor gyújthatta meg Ámor ezt a csodálatos tüzet? Mert a leány részéről nem valami nagy érdeklődést mutat irántad az eltűnése. Éppen emiatt érzem a percben a pokol minden keserűségét. Gyámatyám, higgye meg, hogy most szinte kicsiségnek látszik előttem az az örökség elpusztulása. Az elnököt milyen meghatott az ifjú fájdalma, amely olyan őszinte hangon tölt ki. Na, az már más. Forgós teremtett tehát, így beszélj. Akkor aztán én is itt maradok. Gyere, keressük meg a kicsikét mi is, és nézzünk szembe vele, hogy mit is akar. Amit kimentek, nagy zene volt már, de legjobban jövesziket Adamesznél a kezeit tördelve. Tudtam, hogy ez lesz a vége. A mesebeli tündért nem szabad újjal érinteni, mert szétfoszlik akárcsak a köd. Jaj, édes kisasszonyunk, a Jézus mennyasszonya volt ő. Halandó ember mennyasszonyává tették. Hát Jézus magához parancsolta, szóvalik hozzáugrott, megragadta a kezét. Mit mondt Kent? Hallott valamit? Most beszéli, kérem alásan, a gundoros tehénpásztor felesége, hogy látta a kisasszonyunk a délelőtt, amit egyenesen a Bielavoda felé lépeketett a réteken, kisít szemekkel. Istenem, Istenem, hiszen világos. Egy csomó asszony gyerek lebzselt a konyhajtó előtt, kiket az eset híre összecsődített. Köztük az egyik szintén látta Veronkát a kertek alatt, de még gundorosni előtt. Szomorú volt-e? Kérdezi Gyuri. Sírt. Sírt. Jaj, nekem. Sziszegte kétségbe esve. Megkeressük, biztatta az elnök. Hol? A határban, mert most már bizonyos, hogy ott van. Mindjárt megtudjuk, hol. Azon könnyű lenne, sohajtotta Gyuri. Csak a mesékben van hozzá tükör. Mindjárt idehozom én az egész határt. Hitetlenül rázta a fejét, talán megbolondult Sztolarikus, hogy ide akarja hozni az egész Girbegurba határt, völgyeivel, erdeivel, pagonyaival, megnézni a Veronkát merre van. Szolarik úr pedig csak ugyan ilyesmit törte a fejét. A Veronkát elő kell teremteni akárhonnan, a többit aztán megtudjuk őtőle. Hol van a tisztelendő úr? Kérdezte a bámészkodóktól. A kenderáztatóhoz ment megnézni, hogy nem esette bele a kisasszony. Hát a harangozó hol van? Itt vagyok. Eredj fel Izibe a toronyba, és vedd félre a nagy harangot. Hiszen nincs tűz. Mindegy, ha én parancsolom. Ösmerte? Hogy ne ösmerte volna. Mielőtt közjegyző lett, ebben a járásban szolgabíráskodott Stolarik úr, és már akkor is igen sok mogyoró pálca termett Glogován. Futott hát, kvapkapál, eszeveszetten, és kisváltatva megszólalt a harang, veszélyes hivogató, tompakongással. Bim-bam, bim-bam. Szél nem volt, szállt-szállt a riasztó hang, tisztán, öblösen mindenfelé, és a rétek, völgyek, hegyek, mélyedések, erdők és sások önteni kezdték északról, délről, nyugatról és keletről az embereket. Akik mind a falu felé futottak, szinte csodálatos volt, honnan támad egyszerre az a sok ember, aki megéli végítéletkor a Gábor arkangyal trombitálását. Hát csak az lát majd, ehhez fogható. Stolarik a templomi dombról megelégedéssel nézte a lihegve érkező sokaságot. Na látod, most már csak a falu közepére kellene állnunk, és a határ minden zugából érkezők hírt adnának Veronkáról. Az is fölösleges, mert maga Veronka is mindjárt előjön. Hely, harangozó, nézd csak szét az ablakon, nem látod-e valahol a kisasszonyt? Igenis látom, ott fut, Srankói kukoricaföldje mellett.
Él!
Kiáltotta Gyuri felvillanyozva, de csak hamar lesújtotta a levont következtetés. Él, semmi baja sincs. Tehát előlem bújdosott el. Mérlegelni kezdte, nem volna jobb, ha nem élne. Akkor azt hihetné, hogy szerette. Sirathatná, mert szerette. Az elnök rárivalt a harangozóra, aki még mindig rángatta a harangkötelét. Hagyd már abba, te szamár! Utasd meg a kezeddel, melyik irányba van a Srankói kukoricása! A harangozó a réteg felé mutatott. Eredj most már elébe, Gyuri, és vedd ki tőle szép szerével, hogy mi a baj. De már akkor ment is Gyuri végig a papkertjén, leírta magát Józsefék lucernására, megdobbant a szíve. Onnan már meg lehetett látni Veronkát a zöldes színű fodros ruhájában. Kalap se volt a fején, hanem egy kis piros kendő, pongyolán odavetve. Most aztán sietve csörtetett végig a szlávik gyöngy füzesei között, és egyszerre csak elébe toppant a gongoli rétjén. A leányka felsikoltott, amint megpillantotta, és egész testében reszketni kezdett. Hol van tűz? Kérdé Tompán. Ne ijedjen meg, Veronka. Sehol nincs tűz. Gyámatyám, verette félre a harangot, hogy magát hazacsolj. Miért ment el? A lányka arcát elborította a sápadság, szép piros ajkát harabdálta azt. Én tudom, szólt elvalóan csendesen. Hagyjon el, kérem, hagyjon el! Megfordult, mintha újra az erdőbe akarna visszamenni. Veronka, az Isten szerelméért, ne kínozzon! Mi baja, mit vétettem? A lányka ránézett szúrósan hidegen, két jégcsap volt a szeme. Hagyjon el! És mit akar tőlem? Az ifjú hirtelen hozzávolt, megragadta a kezét, Veronka minden áron ki akarta rángatni. Ott húzakodtak szégyen szemre, de csak mégse eresztett el addig, amíg erőnek erejével rá nem húzta ujjára az egyik karika gyűrűt. Ezt akar. Mondta esdő tekintettel. Ezt akarja! Kacagott fel a lány keserűen. Én meg ezt akarom, ni! És ezzel lerántotta a gyűrűt, és messze dobta be a rétbe, ezernyi ringó, remegő fűszál közé. Szegény Gyuri a halántékához kapott a két kezével. Ó, mit tett velem? Mit tett? Ugyan ne játszék előttem komédiát, Vibra úr. Gyűrűzze fel, ne az én szegény ujjaimat, hanem az esernyőt. Mert az esernyőt akarjon elvenni, és nem engem. Érti már? Gyuri előtt hirtelen világos lett a közbejött bonyodalom háttere. Szent Isten, maga kihallgatott bennünket. Igen, igen, mindent tudok. Szólt könnyeden elpirulva. Hiába tagadna. Istenem, hát semmit nem akarok eltagadni. Hallgasson meg, kérem. Hallgasson meg. Szép csendesen jöttek a réten, Gyuri beszélt, a lányka hallgatott, mi alatt milliárdnyi bogarak, szöcskék, élénken zizegtek, suhogtak a fűrengetekben, végezve keresztül kasul a maguk csodálatos útját. Gyuri beszélt, elmondta egész életét, apjának történetét, a hagyaték valószínűségét, hogyan jöttek rá, hova rejtette Gregorics, miképpen indult el szánról szánra bábaszékig. Szóval elmondott mindent. A lányka hallgatta, először, mint vádló, néma, keserű szemrehányással a szemeiben, később csak, mint bíró, hogy kihámozza az igazságot. Majd a történet fejlődése kezdte érdekelni, belemelegedett, nem volt már se vádló, se bíró, csak egy csodálkozó hallgató, aki gyakran szakítja félbe a meglepetés felkiáltásával a fonalat. Ó, hogy közeledett már feléje, hogy közeledett ez a történet, lassan, de biztosan, már meglátszottak a vonalak, melyek belefonultak az ő élet sorsába. Tovább, tovább. Már jön, jön, dübörögve, már ott tart a Münciunál, Münc süti ki, hogy az esernyők logován van. Aztán megszólal a Marabucsánék vacsoráján az erdészné, jaj, az erdészné pecsegte el, hogy mit hozott Szent Péter az árva leányka fejfölét. Még csak néhány szó, és Veronka mindent tudott, mindent kitalált. Mire? Könyvbe lábadtak a szemei. Ó, Istenem, Isten, a nyelet elégette Adamecné. Az Isten áldja, megérte, hogy azt tette. Mondd áll, vidáman Gyuri, látván a lányka megolvadását. Most legalább bebizonyíthatom, hogy az esernyő nélkül is szeretem. Veronka leoldotta a piros kendőjét, és amint a kezében suhogtatá, hirtelen megcsapta vele a Gyuri vállát, és könnyein át rámosolygott. Csak ugyan el akar lenni még most is? Hát természetesen. Mit mond hozzá? Azt, hogy megakadt, különös elfogódás szorított össze a torkát. Hogy? Hogy maga nagyon-nagyon könnyelmű ember is. És hogy szaladjunk vissza megkeresni a gyűrűmet. Ezzel megfordult, és neki szelesedve, mint egy kis csikó, bajkosan futott vissza a gongoli rétjére, Gyuri alig győzött utána loholni, sokáig keresték a gyűrűt, de hiába. Csak hamar odajött a tisztelendő úr is. Hallja maga, Gyuri, ne szóljon ám a bátyámnak az esernyő felől. Nem, nem, szívem, soha nem szól. A tisztelendő úr jól összeszitta Veronkát, te rossz jószág, hát illik ez, hol jártál? Hogy meg voltunk ijedve? Ugye valami lepke után futottál? Inkább előle futottam. De megfogott. A lepke? Ez a csúnya nagy lepke. A tisztelendőr megértvén, amennyit érteni engedtek, maga is a gyűrű kereséséhez látott. De keresették azt akár ítéletnapig. Ha hírét nem veszi Gongoli uram, s oda nem cammog a nagy potrohával, melyet kevélyen verdesett a dohányzacskó báránykörmos sallangja. Veronka akkor már kétségbe volt esve a gyűrűért. No, szólt a Glogovai nábóbb, megcsúválván a fejét, melyen a hosszú ősz haj fésűvel volt hátul fölfogva. Ne tessék búsulni, kisasszonyka, majd megtalálja Gongoli bátyja. Add bizony megtalálja, mert módja van annak, a misézés is más, ez is más. Egy óra múlva leborotváltatom a füvet a kaszásokkal. Bár a fű nem volt még két újnyi se, hiszen csak két héttel ezelőtt hordták be a szénapetrencéket, mégis beállította Gongoli uram a kaszásokat, és az egyik kasza alatt csak ugyan megpendült, előcsillant a kis aranykarika, mert másnap már ott fénett a Veronka ujján. A gavallér Gongoli rétjéről fennmaradt azóta a csodálatos esemény emléke, hogy egy esztendőbe háromszor kaszáltak, amivel minden glogovai ember eldicsekszik, ha a határ mineműségét becsmérlik, netán az idegenek. Mit kellene még elmondanom? Bizonyára még nagyon sokat. Mindazt, ami a tollam elé torlódik. Van olyan is, ami örök titok, például a Gregorics Pál vagyonáról, máig sincs semmi nyom. Benne volt-e az elgondolt bankutalvány az öreg esernyőibe, vagy se, azt nem tudja senki. Még a kis Magykó se, aki pedig ivott belőle a három üszög révén. Olyan drága ital császárok se isznak, mint Magykó ivott, ha igaz a dolog. A legenda a glogovai Szentpéter esernyőjéről mai napig is él azon a környéken. Szóval itt lévén. Szolarik révén ugyan, aki szerette elbeszélni mindenfelé, hogyan ajándékozta meg az öreg münzsidó a kereszténységet egy szent erekével, kiszivárgott a mesztelen igazság is,
de a hit
az igazságnál is erősebb, s apránként letepelte azt egészen alulra. Én bizony nem ásom többé kijebb. Az eddig ilyet is bocsánatot kérek, mert tagadhatatlanul van valami misztikus a dologba. A szent esernyő mérhetetlen áldást és szerencsét hozott mindenkire, még Gyurira is, aki a világ legbájosabb asszonykájához jutott általa. Az elbeszélt eseményeket követő harmadik vasárnapon már. Sohasem látott még olyan esküvőt Glogovon. Veronkának az a szeszélye támad, hogy Rabucsánék vacsoráján volt összes vendégeket meg kell hívni. Akik ott voltak az első megismerkedésnél, hadd legyenek ott a lakodalmon is. Besztercéről is sokan voltak, köztük a vőlegény édesanyja, fekete ternóruhában, a törvényszéki elnök, az alispár, és az Isten tudja még kik nem. Kopanyicáról is eljöttek Urszinyék, Leotáról a tisztaltó kisasszonyok, harmonikába szedett rózsaszín szoknyákban, bábaszékről Münzné, olyan aranyfülbevalókkal, mint az öklöm. Annyi bricska hintó volt egyszerre Glogován, hogy egy hétig lehetett volna gyönyörködni, csak a különböző lószerszámokban. Lecsernye után hamar kituszkolta az egyházi a parasztokat, de még a tisztelendő úr ugyan bent maradt, persze, mert a násznépet várta. Jézus Mária, mennyi úri nép, mennyi posztó azokon kettesével lépdeltek, egy asszony, egy férfi, egy kisasszony, egy legény. Erről a mennyasszony jött fehér koszorúval, fehér ruhában. Ó, de gyönyörű volt. De kár, hogy valamikor ő is megöregszik. De a vőlegény se alávaló. Érdemes volt megnézni. Szakasztott olyan ruhába volt, amiben a királyt festik. Bársonytokos aranyos a kardja, csak úgy csörömpölt a templom kövein. Az embernek a lelke emelkedett, ameddig nézte. Aztán megálltak félkarében az oltár körül, az a sok asszony, mindenkinek egy virágbokrét a kezébe, és azon felül drága vizekkel meglocsolva hajuk. Olyan szagos volt tőlük a templom, mint egy patika. Egy kicsit hűs is volt. A tisztelt kisasszonyok, a nyavajások össze-össze borzongtak a tűlben, de egyébként minden szépen ment. A vőlegény bátran mondta el az igent, hogy szinte zúgott a nagy boltívek alatt, de a mennyasszony bizony halkan, csöndesen, mint amikor egy legyecske töng. Szegény úgy elérzékenyedett a végén, hogy sírni kezdett. Aztán a keszkenőjét kereste abban a felséges fehér ruhába, de hát van is abba zseb. Csak egyre nem találta a drága lelkem, utoljára oda nyújtotta neki a magáét egy asszonyság, aki a háta mögött állott, és minduntalan hátra szólott az urához, gombold be a kabátodat, Vladin. Vége.